Kedves kollégák, köszönöm, hogy itt lehetek. Dajs Tamás helyett Dany Szabolcsal kell beérjek. Azzal kezdeném először is, hogy itt elképzeltünk egyfajta évet. Egy blokkot hoztunk itt össze, Anikónak voltán a javaslata. A nagyon elmérettől a nagyon gyakorlati fog tartani, és én itt állok középütt, és így elegyítem majd a gyakorlatot és az elméletet. Mindenek előtt nem fog bele mélyülni, tényleg csak a felszínét szeretném érinteni a könyvtári szabványcsításnak magának, hogy ez hogyan alakult az elmúlt időszakban. Az első virágkora után nagyon sokáig még nagyon aktív könyvtári szabványcsítási tevékenység folyt. Ennek volt ugye a gyümölcs az ISBD-nek, az IFLA által kiadott ISBD-nek az átültetése. Az MS-3424 és MS-3440-es szabványcsaládoknak a kiadása. Ekkoriban még egyébként az ETO is szabványnak minősült Magyarországon. Szép lassan változott a jogi környezet, változott a gazdasági környezet, és ezeknek a kondícióknak a változásával együtt lassacskán, szép csöndesen elhalt a szabványosítás, könyvtári szabványosítás, azt kell mondjuk, bár még jó ideig azért a könyvtári szabályok még megjelentek, de idővel azt mondhatjuk, hogy talán nemrég elmúlt Varga Ildikónak a nyugdíjba vonulásával, itt a Berke Barnabástérnak a nyugdíjba vonulásával a szabványosításnak a központi koordinációja az OSZK-ban legalábbis megszűnt. 2015-ben az OSZK úgy döntött, hogy megalakítja az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottságot. Két alappillére van ugye a könyvtári szabványosításnak, az egyik a nemzetközi ISO-szabványoknak az átültetése, honosítása konkrétabban, a másik pedig ugye a katalogizálás szabályozása, legalábbis mi ezt így határoztuk meg, és az előző bizottság, amelynek ugye mi a jogutódjának tekintjük magunkat, szintén ezekben a területekben gondolkodott. Íme azok a szabványok, amelyeknek a honosítására nemrégiben szerződtünk a Magyar Szabványügyi Testülettel. Reményeink szerint ugye az OKSZB-nek, tehát ennek a bizottságnak a munkaterve és pénzügyi terve bedolgozódott az Országos Könyvtári Rendszer projektfejlesztésnek a keretébe, és ennek köszönhető az, hogy sikerült ezekre a honosításokra szerződnünk. Várhatóan az év végéig megtörténik a honosítás. Még annyit a tevékenységünkről, hogy talán szembesültek vele, hogy csináltunk egy jegyzéket, a könyvtár ügyet érintő, illetve a szakmát érintő szabványok jegyzékét, mint a nemzetközi, mint a Magyarországon hatályos szabályoknak a jegyzékét. Feltöltöttük az Országos Széchenyi Könyvtár és Könyvtár Intézet honlapjára, és folyamatosan igyekezzük figyelni és frissíteni. Szintén megfogalmaztunk egy ajánlást, egyébként az OSZK-nak a jelenleg folyó projektjét illetően, hogy mi ennek során milyen szakmai szempontokat és prioritásokat gondoltunk a figyelmükbe ajánlani. Azt is el kell mondanom, ugye, hogy a Magyar Szabványügyi Testületen keresztül a nemzetközi szabványcsitásra is van némi befolyásunk. Elsősorban a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek a 46-os technikai, vagy a műszaki bizottságába tudunk delegálni szakembereket, illetve az ott megjelenő szabványokról, szabványrevíziókról folyamatosan kapunk értesítést, és akkor ezekről véleményt formálunk, illetve hát szavazunk. Ez csak néhány példa arra, hogy ez a bizonyos műszaki bizottság, ennek is a bizonyos 9-es albizottsága milyen szabványokat érint, milyen szabványokkal foglalkozik. Ezek a nemzetközi azonosításnak az ismert szabványai, többek között az ISBN, ISSN, illetve hát a kevésbé ismertek is itt vannak. És akkor most térjük rá a katalogizálás megújítására. Ugye ez a kérdés eleinte úgy vetődött föl, hogy szeretnénk-e a 2011-ben megjelent ISBD-t, konszolidált ISBD-t lefolytani magyar nyelvre, és esetleg az korábban kiadott, illetve későbbiekben is megjelent könyvtári szabályzatok helyére egy ilyen átfogó dokumentum semleges, mind a besorolási és mind a biográfiai leírásra vonatkozó szabályzatot kiadni. Közben az úgy alakult, hogy az idő, illetve a technológia fejlődése arra fele sodort minket, és arra fele mozdított el minket, hogy az Erdélyben kezdtünk el gondolkodni. Egy némi megerősítést jelentett az, hogy megjelent a katalogizálási nemzetközi alapelveknek az új kiadása 2016-ban. Ez némely új alapelveket is bevezet, mint az interoperabilitás, a nyitottság és a hozzáférhetőség. El kell mondjam, hogy ez az alapelv, ez a 2016-os nemzetközi katalogizálási alapelvek, ugye úgy ismert, hogy ICP vagy ICP, ennek most ugye ezt lefolytottuk magyarra, és hamarosan meg fog jelenni a könyvtári figyelőben, illetve magának az IFLA-nak a honlapján is. Tehát afele mozdultunk el, hogy valami olyan megoldást találjunk, amely megfelelzetnek az alapelveknek, illetve a szemantikus webes publikálásnak. Így történt ugye az, hogy az RDML döntöttünk, de még annak előtte, hogy erről beszélnék részletesebben. Még azt el kell mondanom, hogy tehát az ISBD-vel való viszonyát az RDA-nak fontos fölvázolni, azt gondolom. Egyfelől nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy a 2016-os alapelv megerősíti az ISBD-nek a szerepét. Ennek mindjárt elmondom, hogy mi a konkrét jelentősége, de azt is el kell mondanom, hogy az ISBD ugye az RDA-nak az egyik gyökere, alapja, hivatkozik is rá, ezt mindjárt mutatom, kimásoltam azokat a részeket, amelyekben hivatkozik rá, illetve publikálta is az ISBD elemkészletének és az RDA elemkészletének a megfeleltetési táblázatát. Amiről itt igazából szó van, itt látható ez, amiről az előbb beszéltem, az RDA hivatkozása az ISBD-re. Az ISBD jelentősége azért fontos itt, mert ugye az RDA mögött némi üzleti megfontolás is húzódik. Ugye mi az ALÁ-val, az Amerikai Könyvtári Szövetséggel szerződtünk az RDA fordításáról, és nem volt egy olcsó mulatság. És eleve nem csak ez, hanem az RDA toolkit eszközhöz, vagyis az RDA elektronikus publikálásának eszközéhez való hozzáférés se ingyenes. Éppen ezért vannak olyan mozgalmak a könyvtár ügyön belül, főképpen a franciák bontottak zászlót ezen a téren, hogy jó lenne, hogyha az IFLA fölkarolná hát vagy az RDA-t, vagy legalábbis egy új ISBD-t adna ki, amely ingyenesen hozzáférhető. Magam is ugye, ha megnézzük azoknak az országoknak a térképét, illetve pontosabban az Európa térképét, és megnézzük, hogy mely országokban történt már meg az RDA implementálás, akkor látható, hogy ott húzódik a határ, ahol voltak éppen az anyagi kondíciók, az kijelölik. Tehát a szegényebb országokban egyszer nem telik az RDA implementálására. Azt gondolom, hogy ez egy olyan mozgalom, ami érdemes, a mögé érdemes állni. Tehát az RDA az egy nemzetközi szabvány, ezt azért mondom így, vagy így fogalmazok így, mert legutóbbi az RDA Interest Group, az RDA-nak az európai érdekeltségi csoportja, tehát itt a már implementáló, vagy már az RDA-t már implementált, vagy implementálni szándékozó intézmények képviseltetik magukat, Magyarország is képviselteti magát a Jurikban. Ennek a legutóbbi tanácskozásán is elhangzott, hogy többször is úgy hivatkoztak az RDA-re, mint egy nemzetközi katalogizálási szabályzatra. Ahogy mondtam, a felhasználói kör az bővül, Európában 26 ország implementálta, és a legutóbb szomszédos Szlovákia kezdte el az implementálást, és ez folyik most 2018-ban. És akkor nézzük, hogy hol tartunk mi az átültetéssel. Ahogy azt már említettem, maga az átültetés az része az OSK fejlesztési projektjének. Felállítottunk egy RDA HU munkacsoportot. Készítettünk egy, illetve készülőfélben van egy részletes bevezetési ütemterv. Ennek során ugye megnéztük a nemzetközi jó gyakorlatokat. Ezekről némely publikációk már napvilágot láttak többek között a könteri figyelőhasábjain, tehát találkoztak a kollégák velük. Azon kívül kötöttünk szerződést, ahogy már említettem, az amerikai könyvtári szövetséggel a fordításról. A kapcsolódó dokumentumokat úgy, mint az IFLA könyvtári referencia modelljét elkezdtük fordítani, várhatóan ebben a hónapban be is fejezzük a fordítást, elég komoly kihívás jelent. Ugyancsak lefolytottuk az Erdélya elemkészletét és értékszótárait. Ha valakinek ezekre már szüksége van, akkor állunk rendelkezésre. És ennyit végeztünk. És hát egy kicsit a nemzetközi fejlemények keresztül húzták a számításainkat, mivel hogy 2016. novemberében már annak előtte, hogy megjelent volna hivatalosan igazándiból a könyvtári referencia, előbb ismert a könyvtári referencia modell, bejelentették az IFLA fejlesztői, hogy át fogják szabni az Erdélyát jelentős mértékben. Ez az átszabási projekt, a 3E projekt, amely ugye egyfelől az Erdélya eldáramesítését jelenti, tehát a könyvtári referencia modellnek való megfelelő vétételét, illetve magának a toolkit eszköznek a korszerűsítését. Ugye a toolkit, ahogy említettem, az az eszköz, amin keresztül elektronikusan publikálják az Erdélyát. Tehát az új Erdélya június 13-án fog megjelenni, legalábbis így jelentették be, ez a reményeink szerint. Az IFLA eláremről előbb hallottak egy kiváló előadást, megint én is fölhívnám akkor a figyelmet ugyanarra a két cikkre, hogyha valaki mélyebben szeretne ebben elmerülni. Minden esetre három diával készültem, igazándiból tényleg csak, hogy átfussuk, hogy körülbelül milyen mértékű változásokat jelent a könyvtári referencia modellhez való igazítása az Erdélyának. Ugye egyfelől az új entitások fognak megjelenni benne, a DESZ csúcs entitásnak az alosztálya, az Erdélya entitás, ami voltaképp az Erdélyen belül a csúcs entitás jelenti, ugye megjelenik a Nomen, hely időtartomány entitások, illetve az ágens, kollektív ágens. Dörgybetűvel látjuk azokat, amik ugye eddig is léteztek, és a személy mellett azért van az a kis csillag, mert a személlyel kapcsolatban a forrad úgy fogalmaz, hogy kiterjeszti a személyt a fiktív személyekre is, illetve a nem létező személyekre. Az LRM viszont visszavonulót fújt ezen a téren, és azt mondja, hogy csak létező élt vagy élő személyekre lehet vonatkoztatni. Hát ezek az új entitások, amik meg fognak jelenni. Akkor ez csak egy példa arra, hogy az Erdélya kapcsolati elemeknek egyfajta hierarchiája vagy ontológiája szeretne lenni. Ebbe sem megyek bele mélyen. Ugye a szaggatott vonallal, amiket látunk, azok az újfajta kapcsolati elemek. Ugye látunk, például megjelenik a műelnevezése kapcsolati elem, amire azért van szükség, mert a műazonosító az nem egy címtípus, már csak 5 percem van. Az nem egy címtípus, ezért kell egy fölé definiálni egy kapcsolatot. Az AHP és a HPV azért hívom föl külön rá a figyelmet, az AHP az szerencsére nincsen itt Ungvári Rudolf, mert lehet, hogy sikítozna, az a autorizált hozzáférési pont. Itt volt más szó a terminológiáról, és ennek kapcsán elmondhatom, hogy az Erdélya munkacsoport legutóbbi ülésének döntése értelmében mi a besorolási rekord helyett az autorizált rekordot szeretnénk előben részesíteni. A HPV pedig a hozzáférési pont változat. Ez arra például ugye új ismérvek is megjelennek, az ismérv ugye ez az attribútum, más szóval, mi az ismér mellett tettük le a voksunkat. A reprezentativitás elve az külön hangsúlyt kap, tehát ez azt jelenti, hogy konkrétan ahogy a forráson megjelenik, ugyanúgy tükrözendő a cím és a szerzőségi adat példának okáért. Ez erre egy példa. És akkor itt dióhéjban összefoglaltam milyen változások várhatók, de ezekről persze egyfelől majd megjelenik egy cikkem a TMT-ben, másfelől pedig majd ugye június után sokkal okosabbak leszünk. Tehát új entitások jelennek, meg új kapcsolatok jelennek, meg az entitás kapcsolatoknál a finomítás elve fog érvényes. Csak ugye sokszor vetődik fel a kérdés az RDA kapcsán, meg az FLBA kapcsán, hogy hogyan különül egymástól a mű és a kifejezési forma. És erre a BIFRÉM is ugye egyfajta megoldást kínál. Itt megjelenik a reprezentatív kifejezési forma, ami a műnek az a kifejezési formája, amely kanonikus adatforrásnak tekinthető a mű azonosítása tekintetében, tehát ez is egy új érdekes ismérv, a kanonizált formája a műnek. És itt egy példát is hoztam rá, hogy William Shakespeare Hamletjének a reprezentatív kifejezési formája az a First Folio. És akkor, tehát arról már beszéltem, hogy megkötöttük a szerződést az alával, elkészültek az értékszótárak és az elemkészletek folytásai, az IFLA-féle könyvtári referencia modell fordítása az hamarosan napvilágot lát, most már csak magamat ismétlem főképpen, beléptünk a Judikba, és elkezdtük az oktatást. Ennek kapcsán azért még annyit elmondanék, hogy igen, hát és felállt van RDA munkacsoport, nem mellesleg, itt nagyon a végére hagytam. Ugye eleinte egy OSK-s mag állt föl, és kezdett el ezzel foglalkozni, és később sikerült kibővíteni a munkacsoportot, és láthatjuk, hogy az OSK-t Rácz Ágnes, Tamás Kincs és Tóth Lórán kollégáim képviselik. A módszertanok kidolgozásában, a terminológiában Tolvári Judit jelent nagy segítséget, illetve hát ő az, aki felelős ezért a területért. A Hummák Mák 21 átállás során kamatoztatjuk az MTA KIK munkatársainak a tapasztalatait. Gyurica Andrea és Kassa Zsófia segítenek nekünk, és Székelyné Török Tünde pedig az ELTE egyetemi könyvtár részéről, tehát nagy hangsúlyt kapott délelőtt az, hogy együtt kell működni, láthatóan próbálunk egyfajta együttműködést itt kialakítani. Kótai Klára, Mói Anikó, Hubai Miklóst is megemlítem, aki a BIFRÉM konverzió előkészítésében segít a munkákat. Ő volt az a kollega, aki előbb kiegészítést tett Adikónak az előadásához. Illetve hát a Vitéz BT-vel is együtt dolgozunk a szemantikus publikálásnak a területén. Van még egy kolléginánk, nem utolsó sorban, Ilácsa Szabina, aki az oktatásért, a képzési anyagok összeállításáért felel. Azért is soroltam fel ezt a sok nevet, hogy tudjuk, hogy kikhez lehet fordulni egyes kérdésekben. Akkor már arra nincs időm, ugye, hogy az ütemtervet egy percen van. Úgyis mindenki el fogja érni, és mindenki láthatja majd az előadásomat. Ez az ütemtervünk. Láthatóan mindent úgy céloztunk be, hogy ez év végéig, utána az OKR projekt hivatalosan addig tart, mindennel végeznünk kell. Az oktatással kapcsolatban még egy dolgot szeretnék csak megemlíteni, ha szabad. Pillanat. Ezek az úgynevezett X-atonok, ezek a kedvenceim, a veszőparipám. Ugye Amerikában, de nem csak Amerikában, máshogy is tartottak ilyen úgynevezett Jane-atonokat, a Jane Austen után nevezték ezeket így. Arról szólnak ezek, hogy oktatási céllal workshopokat rendeznek, és a workshopoknak a résztvevői egy bizonyos szerzőnek a teljes munkásságát, az összes kapcsolódó entitást földolgozzák. Így aztán végül keletkezik egy jól használható meta-adat csomag. Itt ugye ezt úgy hívják, hogy R-ball, ami aztán felhasználható. Ezt az eszköze ennek egyébként a RIMF alkalmazás, amit abiről még két szót fogok mondani, ezeket mind átugorva. Ez, bocsánat, még egy fontos dolgot meg kell mondjak, ez pedig az, hogy miután az RDA nagymértékben átalakul, ezért az RDA bizottság javaslatára, főképpen a német kollégák javaslatára, a régi RDA-ra fogunk első körben átállni, és majd egy későbbi etapban fogunk az újra. És akkor a legvégére még egy mondat lehet. Ugye még azt még el szeretném mondani, hogy az erdélyi átállás fokozatos lesz, tehát, és a komponensei, tehát úgy fog kinézni, hogy új adatelemeket, új adatmezőket fogunk bevezetni, illetve a már lefolytott kész értékszótáraknak a használatát, hát nem írjuk elő, de javasoljuk, valamint némely a tartalomra vonatkozó szabályokat, a klasszikusan, amit szoktak emlegetni, az a, hogy eltörüljük a rövidítéseket, illetve a latin, eddig latinul fölvett, tehát színelokó és ilyen típusú adatokat magyarítjuk. És azt hiszem, hogy én most már átadom a szót, mert már így is túléptem az időmet, Balázs Lászlónak, de szerintem előbb Bánkeszi Katalinnak. Hogy? Ja, jó. Nem, már nincsen több mondatom, a RINF alkalmazás mindenkinek viszont ajánlom figyelmébe, szabadon hozzáférhető, letölthető alkalmazás, amelynek a segítségével a készítői, a hölgy, tehát egy házas pár, a hölgy Erdélyát oktat, és a férje fejlesztette ki ezt a RINF alkalmazást, amellyel az FFBR alapú feldolgozást gyönyörűen lehet demonstrálni, de vannak olyan projektek egyébként, ahol ezt a, ezen kívül az általam említett Jane Atonokon kívül, ahol konkrétan ezt a RINF-et használják feldolgozásra, ugyanis az itt keletkező beta adatok különböző formátumokban kinyerhetők, és mondjuk egy Discovery-be szépen feltölthetők és keresetővé tehetők. Nagyon köszönöm.